Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszere. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
És akkor következzen vendég előadónk, aki bár úgy fogalmazták meg Szabiék, hogy nem üzletember, mégis járt olyan magasan, ahol talán egyikünk se. Ilyenkor szokták, szerintem neki sokat feltették már azt a kérdést, hogy mi van a csúcson túl. Ugye ez a tipikus kérdés. Egyébként a jó válasz erre leginkább az, hogy hát semmi másik csúcs, csak oda is el kell jutni talán. Vagy nem is tudom, ezt a sikerrel kapcsolatban is sokat föl szokták tenni, és arra is a legjobb válasz az, hogy mi van a siker után. Még egy siker. Úgyhogy ezek, remélem, hogy mindannyian így gondolkoztunk. De hogy hogyan gondolkozik mai vendég előadónk, az másodperceken belül ki fog derülni. Aki 2019-ben egyébként első magyarként segítség és oxigén nélkül mászta meg a világ egyik legnehezebb hegyének tartott K2-t. Majd 2022. januárjában bejelentette, hogy attól kezdve csak az 5 legmagasabb hegyre fog koncentrálni. A sorozat következő állomásán 2022. májusában sikerrel hódította meg ugyancsak egyedül, segítség és oxigénpalack nélkül a Föld 4. legmagasabb hegycsúcsát. Kérdezhetitek, hogy mit tanulhatunk egy hegymászótól és a hegymászásból. Például azt, hogy hogyan hozzunk jó döntéseket kiélezett, bizonytalan helyzetben, amikor információ hiányában vagyunk, és kiszámíthatatlan az előttünk álló időszak. Nagyon aktuális kérdések, szerintem nagyon aktuális válaszokkal. Fogadjátok nagyon sok szeretettel Suhajda Szilárdot.
Köszönöm szépen, szervusztok, mindenkit szeretettel köszöntök. A következő 30 percben szeretnék egy kicsit az én hegymászásomról mesélni, és nem szeretnék túl didaktikus lenni, és túl sok technikai információt sem átadni. Nem egy hegymászókat képző kurzust szeretnék tartani, viszont egy picit mesélni azokról a párhuzamokról, amiket én legalábbis hasonlónak vélek a ti világotokhoz, hiszen azt gondolom, hogy elég sok párhuzam van az üzleti élet és a hegymászás között. Mindjárt megkapjuk a diát is. Suhajda Szilárd vagyok egyébként. Azt gondolom, hogy Magyarország egyik, hanem a legaktívabb expedíciós hegymászója, és expedíciók alatt itt most azt értjük, hogy himalájai expedíciókra indulok, és ezeknek az expedícióknak a célja jellemzően 8000 méter fölötti hegycsúcsoknak az elérése, és ahogy a felkonferálásban is elhangzott, a célom Földünk első 5 legmagasabb hegyének a megmászása, ez a hosszú távú tervem, amiről hamarosan mesélek már is, és meg is érkeztünk. Egy picit szeretnék mesélni arról, hogy hogy is kezdődött nekem ez a dolog, és ez én lennék, igen. Itt még nem hegymászó voltam a látszat ellenére, sokkal inkább Arnold Schwarzenegger filmjei voltak rám hatással. Bár való igaz, hogy a kalandvágy, a sportos kihívás már gyerekként is fontos volt számomra, de még később sem volt egyértelmű, hogy mi szeretnék lenni. És végül nem rockstar lettem, mint bár voltak ilyen ambícióim, vagy legalábbis zenélni nagyon szeretek a mai napig, hanem pedagógus. És később, amikor felfedeztem magamnak a mászósportot, akkor sikerült valami olyasmit megtalálni magamnak, amit azt gondolom mindig is kerestem. Ebben benne volt a természet szeretet, benne volt a kaland, benne volt a sportos kihívás. Ez valahol mind ötvöződik a hegymászásban. És nem volt egyértelmű az, hogy ennek a piramisnak a csúcsára eljussak, azért elég hosszú út vezetett ide. A képen a K2-t láthatjuk, Földünk második legmagasabb pontját. Ugye 2019-ben első magyarként álltam a csúcsán, 8611 méter. És igazából a karrierembe jellemző egyfajta fokozatosság, de az is igaz, hogy menet közben hoztam jó döntéseket és kevésbé jó döntéseket, és ezekből szeretnék egy kicsit szemezgetni, nem túl szájbarágósan, de hát, hogyha sikerül valamilyen tanulságot levonni majd belőle. Nagyjából 15 évvel ezelőtt akkor hoztunk viszonylag tapasztalatlanul, de egy elég rossz döntést. Elvitt minket egy lavina az osztrák Alpokban, nem kellett hozzá túl messzire menni, és túl magasra menni, nagyjából 1600 méter magasan tévelyektünk el egy osztrák hegyi falu fölött. Azonban azt gondoltuk, hogy mi, annak ellenére, hogy nem voltak kedvezőek az előrejelzések, és a hóhelyzet különösen nem, de mi így is úgy is fel fogunk jutni erre a hegycsúcsra, a Gezojza Nemzeti Park, egyébként gyönyörű természeti környezet. És nem érlegeltük ezeket a helyzeteket kellő alapossággal, és végül elvitt minket a hó. Én nagyon félek a hótól egyébként, és azt gondolom, hogy csodával határos módon sikerült túlélnünk ezt a találkozást. Én ezt egy ilyen nagyon intim találkozásnak nevezem a hegyekkel. Egyébként a sátrunk valahol ezen erdő fölött sikerült megállnia a sátrunknak. Szerencsére nem csapottunk neki az első fának, és a hó pedig tovább folyt, ugye a lavinai két oldalt, és letarolta az alattunk lévő egész erdőt. Úgyhogy azt gondolom, hogy csodával határos az, hogy ez sikerült túlélnünk. Annak ellenére, hogy ez elvehette volna a kedvem, egyértelműen egy nagyon rossz döntést hoztunk, hogy akkor és ott voltunk, holott semmi keresni valónk nem lett volna, már csak azért is, mert a falusiak azt mondták lent, hogy ilyenkor senki nem megy oda fel, és a helyiekre mindig illik hallgatni. De mi mégis felmentünk, és ez majdnem az életünkbe került. Nem vette el a kedvem, akkor kezdődött talán minden úgy Isten igazából, még inkább szerettem volna a hegyekbe menni, és minden lehetséges tanfolyamot elvégeztünk, és igazából mondhatom azt, hogy azután bármennyire is elrettentő lehetett volna az a találkozás, de minden a hegymászásról szólt, és még nagyobb céljaim lettek, és még messzebb, és még magasabbra vágytam. Az utam során fontos volt nagyon, mint ahogy ma is fontos az inspiráció. Hadd említsem meg Kis János barátomat, aki 74 esztendősen is rendkívül sportos, napi szinten edz, és nyilván nagy hatással van rám, valahol példaértékű, azt gondolom, én mindig szeretek eldicsekedni vele, mert egyébként nagyon sokat mászunk együtt is, és valahol azt remélem, hogy én is hasonló formában lehetek majd 74 esztendősen, mint ahogy Jani is. Az, hogy én 8000-es hegyekre sikeresen feljutottam már néhányszor, nem azt jelenti, hogy a 8000-es hegyek megmászásában vagyok kiemelkedő, hanem bizonyos készségek rendelkezésemre állnak, illetve bizonyos készségeket sikerült úgy elsajátítanom, hogy azok alkalmassá tesznek ezekre a hegyekre. Itt egyébként ki tudja, vagy ki meri már tippelni, hogy hol lehetünk, hol kempingezünk. A Balatonon így van, a Balaton közepén, kiváló kempinghely van a Balaton közepén egyébként, hogyha valaki kellő hidegben arra járna. Nyilván más a viszonyom például a hideggel, és tudom azt, hogy mit jelent az oxigén változása, és nyilván vannak bizonyos kockázatok is a hegymászásban. Ez egyébként nem az én lábam, itt nyáron, amikor előadást tartottam, szandál volt rajtam, akkor mindenki így a lábamat nézte, hogy ez az én lábam, ez egy baszk hegymászónak a lába, ő azt a képtelen ötletet vette a fejébe, hogy kétszer is végigmász a földünk 14-8000 méternél magasabb hegycsúcsát, és amikor másodjára járt a K2-n, akkor elveszítette a lábújjait. Igazából az is egy döntés, hogy én oxigénpalaszt nélkül mászok, és egyébként akik palaszt nélkül másznak, sokkal inkább kitettek a fagyás veszélyének, de erről majd egy picit mesélek, hogy hogyan is néz ki ez a palaszt nélküli mászás. Az, hogy én mondhatom azt, hogy erre tettem fel az életem, ez egy bizonyos életstílust követel meg, lényegében egy versenysportoló elszántságával és fegyelmezettségével kell készülni ezekre az expedíciókra. Itt kérdeztétek néhányan az előadás előtt is, hogy mennyit kell készülni egy 8000-es hegyre, igazából az egyik expedíciótól a következőig folyamatosan készül az ember. És nyilván végső soron miért is megyünk a hegyekbe, az élményért, tehát ez egy élményközpontú tevékenység, és lehet, hogy a végén sikerrel térünk haza, lehet, hogy kudarccal térünk haza, de nekem meggyőződésem, hogy a jó élményekből és a rossz élményekből is nagyon sokat tanulhatunk, és kifejezetten azt gondolom, hogy a 2019-es sikerhez, azt gondolom, hogy hegymászó pályafutásom mérföldköve a 8611 méter, ugye a K2 csúcsa, ahhoz minden korábbi sikeremre és kudarcomra is szükség volt, hogy az akkor ott sikerüljön. És egy picit hadd meséljek még arról, hogy hogyan is néz ki egy ilyen expedíció. Itt épp a dexametazon injekciót készítem be a csúcsmászáshoz. Ez egy olyan szteroid alapú szer, ami állítólag képes megmenteni az embert, hogyha nagyon nagy lenne a baj. Tehát mielőtt összeomlana az embernek a szervezete ebben az extrém magasságban, ez egy olyan szer, ami talpra állíthat téged, ez nem arra való, hogy belőjük magunknak, és akkor felrohanunk a csúcsra, hogyha ehhez a szerhez hozzá kell nyúlni, akkor már csak egyetlen egy út van lefelé. És az, hogy én oxigénpalasz nélkül mászok, és magashegyi teherhordók segítsége nélkül mászok, ez számomra azért fontos, mert nem bármi áron szeretnék feljutni a csúcsra, hanem egy bizonyos módon. Tehát számomra kifejezetten ez az értékrendűség fontos, ez az etika, nevezzük hegymászó etikának, hogy a saját tudásomra támaszkodva, a saját erőmre támaszkodva, a saját döntéseimet meghozva szeretnék felérni ezekre a magas hegyekre, és nyilván kell egy jó nagy adag szerencse is a felkészültségen és a szaktudáson túl, de tényleg nem az a lényeg, hogy bármi áron fennálljak, és aztán egy piros zászlót kitűzzek a térképen, hogy ez is megvolt, vagy az is megvolt. Ez a kilátás fogadott földünk második legmagasabb pontján. 2019-ben Klein Dáviddal jártunk a K2, nekem ez a harmadik próbálkozásom volt egyébként a hegyek hegyén, és annak idején a legendás és felülmúlhatatlan Erős Zsolt is próbálkozott a K2 megmászásával, és én pedig 2015-ben és 2016-ban is két olyan évet sikerült kifognom, amikor senki sem jutott fel a csúcsra. Hogyha hegymászásról beszélünk, akkor ugye nem uraljuk a környezetünket, vendégek vagyunk, és nekünk kell alkalmazkodni a környezethez. Muszáj kellőképpen figyelmesnek lennünk, odafigyelni a környezet rezdüléseire, odafigyelni saját magunkra, hogy hogy érezzük magunkat, különösen extrém magasságban. És abszolút nem magától értetődő az, hogy sikerülni fog egy ilyen expedíció. Nagyon sok tényezőnek a szerencsés együttállására van szükség. 2019-ben volt olyan szerencsénk, hogy sikerüljön feljutni a K2 csúcsára, bár végül csak én egyedül álltam fenn a csúcson, a társam egészségügyi problémák miatt visszafordult a csúcsmászó körben. Akkor hoztam egy nagyon nehéz döntést igazából. Ugye a hegy nagyon egyértelmű helyzetek elé állít minket, bár a döntés hozni nem mindig egyértelmű és nem mindig könnyű, néha egy rossz és egy kevésbé rossz döntés között kell választani, de például azon a bizonyos napon, amikor Dávid rosszul lett, és a magashegyi betegség tüneteivel végül egyértelmű volt, hogy le kell ereszkednie, akkor én megkérdeztem tőle, hogy nem az lenne a helyes, hogyha én is lemennék most vele ebből a magaslati táborból, nagyjából 7400 méteren voltunk. És miután azt mondta, hogy ő képes egyedül leereszkedni, és ez nagyon fontos, hogy ő meggyőzően mondta ezt, és biztos volt ebben, és én meg tudtam erősíteni abban, hogy egyrészt ez a helyes döntés, hogy leereszkedik, másrészt pedig én is azt gondoltam, hogy le tud egyedül ereszkedni. Érzelmileg át kellett hangolódnom, és fel kellett arra készülnöm, hogy innentől kezdve, holott két hónapon keresztül együtt küzdöttünk ezen a hegyen, nagyjából két hónapot vesz igénybe egy ilyen expedíció, innentől kezdve egyedül leszek. És miközben ő ereszkedett lefelé, én megtettem az első lépést fölfelé, egyedül, és végül teljesen egyedül értem fel másnap a csúcsra. Nyilván akkor lettem volna a legboldogabb, hogyha ő is ott van mellettem, de igazából ebben a magasságban, ahol nagyjából egyharmad annyi oxigén jut a tüdőnkbe minden egyes lélegzetvételre, mint itt Magyarország szintjén, még akkor is, hogyha ott van az embernek a társa, szinte akkor is egyedül érezzük magunkat. És igaz, hogy a hegymászó van a Rivalda fényben a végén, de nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy csapatmunkáról beszélünk az expedícióink, kapcsán is, hiszen ott van a csapatban a kommunikációs szakember, az edző, a sportpszichológus és így tovább. Mindegyik évben egy kicsit változik a csapat, vagy akár a feleségem, aki tartja a támogató partnerekkel, vagy a sajtóval a kapcsolatot. És nagyon fontos ez a támogatói háttér, azt gondolom, hogy enélkül nem is valósulnának meg ezek az expedíciók. Idén tavasszal a Nepálban jártam, és célom földünk negyedik legmagasabb pontja volt, a Lhotse 8516 méteres csúcsa, és egy-egy ilyen expedíció, amikor elkezdődik, ugye az adott célországba berepülünk, ez esetben Nepálban, Nepálba is nagyjából két hónap alatt jutunk el a hegy lábához, az úgynevezett alaptáborhoz. És ez a nagyjából egyhetes gyaloglás, ami a kéthetes megközelítésnek a szerves része, már ez is egy fontos akklimatizációs alapot ad egyébként. a további akklimatizációhoz, ugye az akklimatizáció jelenti a ritka levegőhöz való hozzászokást. 2017-ben jártam az Everesten, akkor Dáviddal egyetlen egyszer jártam már az Everesten, és akkor például ugye egy kétfős csapatot alkottunk, szintén magas oxigénpalaszt nélkül és magashegyi teherordók nélkül másztunk, de elkövettünk egy olyan hibát, én legalábbis a csúcsmászó kör során, hogy amikor felértem a kettes táborba, akkor elfogadtam a szomszédok által kínált teát és finomságokat, ami nem lett volna szabad, ez nem így nézett ki azért, amit a hegyen készítettek. Ez csak azt hivatott megmutatni, hogy milyen kulináris és egyébként kulturális szempontból is különleges egy-egy ilyen expedíció. És amikor az ember felér oda kitikkadva, mivel mindent mi magunk csinálunk, mi olvasztjuk a havat, mi főzünk magunkra és így tovább, ezért olyan jól hangzott, hogy hirtelen egy bögre teát megíhatok, amit a szomszédok kínálnak, a szomszéd serpa srácok, és ennek az lett a vége, hogy gyomormérgezést kaptam. Mint kiderült, és mindenféle furcsaság is van egyébként Nepálban, ez egy gyógyszertár, hogyha nem lenne egyértelmű. Egyébként annak idején, amikor dexametazont vettem az első expedíciómra, akkor a Békés Csabai patikus hölgy mondta, hogy kizárt, hogy adna nekem ilyet, és a házi orvos is azt mondta, hogy biztos nem fog adni. Ha az ember elmegy Pakisztánba vagy Nepálba, akkor egy maréknyi ampullát egyből odaszórnak elé a gyógyszertárban. Itt nem találta meg egyébként a srác a dexametazon ampullákat. Néhány percig. De aztán utánam kiabált, és még meglett itt is. Úgyhogy mindenféle furcsasággal találkozik az ember ezekben a nepáli országokban. No, de visszatérve az ételmérgezésre, ugye olvadékvizet használtak, mint később láttuk, ami nem lett volna baj, mert az olvadékvíz is lehet tiszta. Ám de az én gyomrom nem bírta, ugyanis ahonnan az olvadékvíz folyt, ott még voltak másik táborok, és nyilván onnan is belefolyt minden szennyeződés az olvadékvízbe. És idén például nagyon jó volt visszagondolni erre a komoly leckére, mert nagyon jól tudtam azt, hogy idegentől nem fogadhatok el italt, vagy semmit, mert ez bizony az expedíció sikerébe is, vagy ugye az egészségembe az expedíció végét is jelentheti. Komoly ára volt 2017-ben. Gondosan ügyeltem arra, hogy én válogassak, vagy szedjek havat, vagy én válogassak, bányászak nagyon tiszta jeget, és csak is szigorúan magamra főztem, elkerülendő az ilyen baleseteket. Ez a naptár, vagy ez a fotó, ez még 2019-ben készült, az akkori fali naptárunkban sokak bánatára nem került bele egyébként. Itt Klein Dáviddal az utolsó igazi fürdést élvezzük még az Indus partján. És aztán, ahogy elérjük az alaptábort, akkor kialakítjuk a luxusnak számító környezetünket, ahol van étkezősátor, konyhasátor, WC-sátor, zuhanyzósátor, és így tovább. Nagyjából így kell elképzelni az alaptábori konyhát, és az alaptábor fölött kezdődik aztán maga a hegymászó tevékenység. Az alaptáborig, csak egy pici háttérinformáció, minden expedíció, minden hegymászó kivétel nélkül a helyiek segítségével jut el. Jak hátra kerül a felszerelés, vagy teherhordók viszik a hátukon, vagy helikopterrel viszik fel, ez már az adott országtól függ. Viszont az alaptábor fölött különböztetjük meg az olyan expedíciókat, mint amilyen én is vagyok, akik teljesen egyedül önállóan mozognak, mindent én viszek fel, és én hozok le. Illetve az olyan expedíciókat, akik az alaptábor fölött, ez az Everestnek, illetve a Lhotse-nak a közös alatt tábora, idén tavasszal fotóztam. Ott vannak azok az expedíciók, akik az alaptábor fölött is komoly logisztikát használnak, sok-sok oxigént, hegyi vezetőik vannak, magas hegyi teherhordóik vannak, és így tovább. Ebben az alaptáborban ez a világ legnagyobb alaptáborát jelenti, mert mindenki az Everest szeretné megmászni, nagyjából 1000 ember gyűlt össze idén tavasszal. Ez a körülbelül 600 regisztrált külföldi hegymászót jelenti, akik saját bevallásuk szerint sem feltétlenül hegymászók, illetve az őket segítő személyzetet. Ebből az 1000 emberből, magamat is beleértve, amiről biztosan tudok, ketten voltunk, akik oxigénpalasz nélkül és magashegyi teherhordók nélkül mozogtunk. Ez azért szeretném kihangsúlyozni, mert nagyjából így aránylik a két feladat is egymáshoz, és a sportértéke is a két típusú hegymászásnak. Én azt gondolom, hogy az is egy választás, egy döntés kérdése, hogy valaki oxigénpalackkal szeretne felmászni. Nagyon sok érdekes emberrel beszélgettem az Everest alaptáborában. Őket tényleg most már olyan logisztika szolgálja ki, olyan csomagokra tudnak befizetni, hogy szinte csúcsgaranciát kapnak arra, hogy a serpa kíséretükkel, hegyivezetőkkel, teherhordókkal, sok oxigénpalackkal szinte biztos, hogy feljuttatják őket földünk legmagasabb pontjára. Nem az a lényeg nekik, hogy milyen tapasztalattal érkeztek, mert nincs korábbi hegymászó tapasztalatuk, az a lényeg, hogy elmondhassák, hogy fennálltak a legmagasabb ponton. És az is egy választás, hogy én viszont így szeretnék felmászni, cserébe egy ilyen pici kisebbséget jelentek, hogy 1000 emberből például ketten voltunk ott. Volt még egy maréknyi ember, aki oxigén nélkül próbálkozott, de nekik is voltak magashegyi teherhordóik, ami azt jelenti, hogy nem nekik kellett cipekedni, amikor ők felértek, akkor már állt a sátor, megfőzték nekik a teát, a vacsorát, megágyaztak nekik szó szerint, és így tovább. Az megint egy egész különböző szintet jelent, és egész más erőfeszítést is. Az alaptábor. 2016-ban, amikor a K2-n jártunk, akkor napokon keresztül havazott egyébként, akkor is valahogy így nézett ki az alaptáborunk, és Dáviddal csúcsmászó helyzetbe kerültünk lényegében, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy itt az ideje megpróbálni a csúcsot. Néhány héten, 3-4 héten keresztül akklimatizálódtunk, és egyszer csak egy hetes havazásnak vége szakadt, és mindenki elindult a csúcs felé. Ez azt jelenti, hogy az alaptáborból, az egyes táborba, a kettes táborba, különböző magassági zónákba felmentek az emberek. Felvezényelték őket az alaptábor vezetőik, és a sok serpa kíséretében felmentek. És egy bizonyos csapatnyomás volt jellemző erre a helyzetre, mert azt gondoltuk Dáviddal, hogy ha már mindenki elindult fölfelé, akkor mi az, hogy mi tétlenül itt maradunk az alaptáborban, nekünk is el kell indulni fel a hegyre. És egy bizonyos ponton megálltunk egyébként, és mivel hallottunk egy-két ilyen robbanásszerű hangot, később kiderült néhány oxigénpalack robbant szét, amikben 300 bár nyomás van, és egy hatalmas lavina letarolta az egész hármas tábort, ahol a tervek szerint 60-70 ember tartózkodott volna azon a napon. Hogyha azon a napon mindenki feljut oda, aki fel tervezett jutni, akkor a hegymászó történelem legnagyobb tragédiája bontakozik ki. Szerencsére nem sikerült nekik felmenni oda. Mi viszont még lent a hegy lába fölött nem sokkal megálltunk, és azt mondtuk, hogy ez butaság most, amit csinálunk, hiszen hogyha ketten lennénk itt ezen a hegyen, és ennyit havazik egy hét alatt, akkor egész biztos, hogy nem indulnánk el a hegyre, hanem néhány napot várnánk, amíg lejönnek a lavinák, és így tovább. És szó szerint egy listát írtunk magunknak, ami amellett szólt és az ellen szólt, hogy tovább menjünk, és aztán nagy egyetértésben meghoztuk a döntést, hogy visszamegyünk az alaptáborba, várunk néhány napot, és majd aztán felmegyünk a hegyre. Úgyhogy egyrészt ez egy nagyon jó visszajelzés volt, mert a mi döntésünk volt az, hogy nem megyünk fel a hegyre, míg a többiek, mindenki más a következő napokban, mivel megsemmisült az útvonal, és aztán vége is lett a szezonnak, senki nem jutott fel a csúcsra, végül mindenki más azért jött le a hegyről, mert hogy a lavina elpusztította a tábort, és megsemmisült az útvonal. Ők egy ilyen helyzetbe kerültek. Mi nagyon büszkénk voltunk arra, hogy a saját döntésünk lényegében megelőzte azt, hogy belekeveredjünk mi is ebbe a helyzetbe. Úgyhogy nagyon fontos a hegyekben az, hogy hallgassunk az ösztöneinkre, arra a bizonyos hatodik érzékre, és az is biztos, hogy sokszor meglehetősen nagy nyomás alatt kell döntéseket hoznunk, ez azt gondolom a ti munkátokra is jellemző valahol, és néha ezek a helyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy nagy a nyomás, azt a látszatot keltetik, hogy nincs időnk, vagy nincs legalábbis sok időnk meggondolt döntéseket hozni, és ilyenkor néha emlékeztetni kell magunkat arra, hogy attól, hogy nagy a nyomás, nem biztos azt jelenti, hogy kapkodni kell a döntéssel. És ilyenkor kell a legjobban analizálni a környezetünket, a körülményeket, a bizonyos tényezőket, és aztán a lehető legjobb döntést meghozni, lehet, hogy a több rosszabb közül, de végül jól dönteni. Egyébként sokkal több égési sérülés történik ilyen magasságban, mint fagyási sérülés, lehet sokan nem is gondolnák. Van, hogy plusz 52 fokot mér az ember, egyszer mértem plusz 52 fokot a sátramban, így fel tud melegedni a levegő ebben a magasságban. 3-4 héten keresztül akklimatizálódik az ember, hozzászokik a ritka levegőhöz, és aztán egyszer csak eljön a csúcsmászás pillanata. Igazából ez a harmadik fázisa az expedíciónak, ugye megközelítettük a hegyet, akklimatizálódtunk, egyre magasabbra költözködünk a hegyen, és mindig vissza kell térni az alaptáborba, mert csak ott tud regenerálódni az ember. lényegében extrém magasságban, hogyha semmit nem csinálok, csak fekszek a sátromban, akkor is veszteséget szenvedek el. Én például 15 kilót fogytam a K2-n, 12 kilót fogytam idén tavasszal, tehát a nagy magasság megeszi az embert, naponta akár 10-20 ezer kalóriát is el tud égetni az ember nagy magasságban. A nyugalmi pulzusom, egyszer kis hiány 8000 méteren töltöttünk éjszakát, a nyugalmi pulzusom 130 fölött volt reggel, még semmit nem csináltam, csak feküdtem a hálózsákomban, és úgy kalapált a szívem, mintha maratont futnék. Nyilvánvalóan vállalni kell némi kényelmetlenséget is ezen expedíciók során, és ilyenkor érdemes visszagondolni arra, hogy honnan is indultunk el, mert nem mindig egyértelmű az, hogy miért is vagyunk itt. Az ember nagyon motivált tud lenni, nagy terveket szövöget, és a folyamat közepette, amikor ott van, akkor néha azt kívánná, hogy bár ne itt lennék. De akkor érdemes visszagondolni arra, hogy honnan is indult ez a dolog, miért is fontos ez nekem, hogy is kezdődött, mennyit is dolgoztam érte, és így tovább. És bizony, ráadásul egyedül, és egyedül egy viharban ott az éjszaka közepén, 7300 méter környékén, akkor azért voltak olyan véget nem érő órák, amikor feltettem magamnak én is ezeket a kérdéseket. De aztán az ember visszatér az alaptáborba, élvezi a luxust és a zuhanyzó sátrat, itt némi áthallást véltem felfedezni, csak azért mutatom meg ezt a képet, és egy kicsit regenerálódik, majd az akklimatizációt követően figyeli az előrejelzést, és egyszer csak megadatik az a bizonyos csúcsmászó ablak. Idén tavasszal egyébként sokkal hamarabb sikerült feljutnom a csúcsra, elég volt két akklimatizációs kör, és már így május közepén fennállhattam földünk negyedik legmagasabb pontján. Egyébként egy nagyon nehéz döntés ez is, hogy kell-e még az a bizonyos harmadik kör, mennyit fog kivenni belőlem, vagy mennyit fog hozzáadni az akklimatizációhoz, mert miközben az expedíció zajlik, folyamatosan gyengülök, veszteségeket szenvedek el, de közben az akklimatizációm egyre jobb. És akkor kell elindulni a csúcsra, amikor még nem gyengültem le nagyon, de az akklimatizációm már tökéletes. És ez a meccés pont akkorra kell essen, amikor az idő a legjobb odafent. Úgyhogy az, hogy két akklimatizációs kör után én vállaltam a csúcsmászást, amire legtöbbször csak egyszer van lehetőség, mondjuk lehet betudhattam volna egy harmadik körnek, hogyha nagyon nem úgy alakul, akkor tehát ennek bizony nagy súlya van. És a csúcsmászás során egyébként volt egy pont, amikor elromlott az idő, itt az oxigénes serpák által kísért mászók már ereszkedtek lefelé, és ők azt mondták, hogy egyedül vagyok, lassú vagyok, palac nélküli mászóként ugye sokkal lassabb vagyok, mint a palackos mászók, és vissza kell fordulnom, mert ez így túl veszélyes. És láttam azt ezen a ponton, hogy vékony a felhő réteg, néha láttam a napkorongot, és ebből még bármi lehet, még délelőtt van, előző nap este 9:30-kor indultam el, ilyenkor mindig este indul el az ember, és másnap dél körül délután ér fel a csúcsra, és túl voltam már egy majdnem mínusz 40 fokos éjszakán, túlélték az ujjaim is szerencsére, és nem fordult meg az a fejembe, hogy visszaforduljak ezen a ponton, hiába is tanácsolták. Egyértelmű volt, hogy meg kell nézni azt, hogy mi van egy kicsit magasabban, és aztán, hogyha nagyon olyanra fordulna a helyzet, akkor még mindig le tudok ereszkedni. Szerencsére egy meredek útvonalról volt szó, úgyhogy ereszkedni a kötél mentén viszonylag gyorsan lehet. Egyébként nem az a baj, hogy mínusz 40 fok van ebben a magasságban, hanem az a probléma, hogy besűrűsödik a vérünk, és ezért nem úgy fűt a testünk, mint ahogy azt elvárnánk. Ugye nagyjából tehát beszűkül az érhálózatunk is, besűrűsödik a vérünk, ezért éri nagy terhelés a szívet is, és bizony a perifériák, a kezek, a lábak, a fülek és így tovább hajlamosak elfogyni, hogyha palasz nélküli mászók vagyunk. Ilyen kilátást élvezhettem a Lotze csúcsáról, hatalmas élmény volt, egyébként édesapámnak a 70. szülinapja volt ezen a napon, még énekeltem is neki, és mindenféle üzeneteket készítettem, és karnyújtásnyira volt az Everest, földünk legmagasabb pontja, ami talán ezt elárulhatom, az álomtervem jövő tavaszra, nagyon bízom abban, hogy jövő tavasszal ott lehetek újra Nepálban, és megkísérelhetem földünk legmagasabb pontját elérni. Egyébként az Everestet már megmászták magyarok, de palac nélküli magyar megmászása máig nincsen. Felbuzdulva, felbátorodva az elmúlt, vagy előző sikereimen, a K2-n szerzett tapasztalatokkal, amivel jelenleg én vagyok a legmagasabb hegycsúcson oxigén palac nélkül járt magyar hegymászó, és az idei újabb sikerrel azt gondolom, azt szeretném hinni, hogy jó esélyeim vannak elérni az Everest csúcsát is. És még azt hadd meséljem el nektek, hogy amikor az ember ereszkedik utána, akkor egy tényleg úgy érzi, mintha visszatérne az életbe, egyre erősebb vagy, ahogy a több az oxigén a levegőben, és amire viszont folyamatosan szükség van, az az éberség. Tehát igazából az expedíció első pillanatától az utolsó pillanatig, legyél akár az alaptáborban, akár fenn a hegyen, akár egy ilyen hóhídnak a kellős közepén, egy gleccserhasadék fölött, folyamatosan ébernek kell lenni, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nincs üres járat. Az ember egy pillanatra sem szunnyadhat, mindig figyelni kell a környezetedre. Mert minden mozgásban van, ez egy élettelen, életidegen környezet, de ugyanakkor mégis minden mozgásban van, és bármelyik pillanatban bármi megtörténhet. Fontos azt kiemelnem, hogy környezettudatos expedíció vagyok, tehát minden, amit felviszek a hegyre, és mindent én viszek fel, mindent le is hozok. Mostanában azt mondják, pont nemrég olvastam egy ilyen külföldi cikkben, hogy nem is az az igazán nagy szám, hogyha valaki a legmagasabbra mászik, vagy a legnehezebb utat mássza meg, hanem az az igazán nagy szám mostanában a hegymászásban, hogyha valaki úgy tud teljesíteni és eredményeket elérni, hogy nem hagy lábnyomot maga mögött. És számomra ez is nagyon fontos, hogy ne hagyjak lábnyomot, és erre azt gondolom, hogy méltán lehetek büszke, és 2019-ben is egyébként mindent lehoztunk a K2-ről. Az ereszkedés során tényleg élettel telik meg a levegő, az ember érzi minden lélegzetében, hogy visszatér az életbe, és talán ez valahol eufórikusabb élmény, mint maga a csúcsélmény. A csúcson lenni annyira kicsit ilyen álomszerű állapotban van az ember, hogy nem is feltétlenül örömöt él meg, vagy hát nem is biztos, hogy megéli az örömérzését. És még itt is az utolsó pillanatban, és nagyjából az utolsó percemben járok, de már azt gondolja az ember, hogy kényelmes ösvényeken sétálgat, már elhagytam az alaptábort is, de ez a gép, amivel visszarepültem a fővárosba erről a híres hírhet reptérről, ez a Luklai reptér, nem tudom, van olyan, aki járt már itt a Luklai reptéren? Nepálban. Ez egy olyan reptér, ami egy kicsit lejtős, tehát amikor landolnak a gépek, akkor felfelé gurulva lassulnak hatékonyabban, és aztán hirtelen így bekanyarodnak, amikor pedig felszállnak a gépek, akkor lefelé gurulva gyorsulnak, ugye még gyorsabban, így bezuhannak a völgybe, és aztán felhúzza a pilóta a másik oldalon. A hegy másik oldalán van kettő repülőgép roncs egyébként becsapódva a fák közé. Ezt szeretik a pilóták elmondani, hogy hát nekik nem sikerült, és érte, próbálsz így pókerarcot vágni hozzá. Tehát van egy hangulata ennek a reptérnek, és ez a gép, amivel egyébként visszarepültem a fővárosba, ez egy héttel később lezuhant, és senki nem érte túl a szerencsétlenséget. 10 napot kellett várnom a fővárosban, nem tudtam hamarabb hazarepülni, de amikor meghallottam, akkor azért megrendítő volt. Tehát még itt sincs vége. Én azt gondolom, hogy az a pillanat, amikor az ember visszaér aztán a nagyvárosba, és különösen az, amikor hazaér, az az igazán nagy pillanat. Egyébként nagyon hangulatos Katmandu, találtam egy konditermet is itt a szálloda tetején, mert hogy ilyen veszteségeket szenved el az ember, ezt még hadd mutassam meg itt a végén. Ez 2019-es, az ember megérkezik a legjobb formájában egy ilyen hegyre, és amikor hazajön, 15 kilóval könnyebben, ugye 2 hónap van mindössze a két fotó között, tehát a K2 oxigénfalasz nélkül a 8611 méteres magasság ezt okozta. Idén egyébként, még a csúcsmászás előtt egész jó formában voltam, azt gondoltam, hogy hát nagyon jól sikerült így megőrizni az izomzatomat, de aztán a csúcsmászásnak a hete az lényegében megint rendesen lezabált, talán ezt szabad így mondanom. És a mostani nagy célom még egyszer az a Big Five nevű kihívás, Reinhold Messner, korunk leghíresebb hegymászója, ő definiálta ezt a küldetést, földünk első 5 legmagasabb hegycsúcsának az elérése, a K2 és a Lhotse már sikerült, a K2-t tartják a legnehezebbnek egyébként, és célom jövőre a Mount Everest megkísérlése, a Mount Everest csúcsának a megmászása, oxigénpalasz nélkül első magyar állampolgárként, és bátorkodom csak nagyon óvatosan megjegyezni, hogy a K2 esetében 72 millió elérése volt az expedíciónak mindenféle felületeken, úgyhogy nagyon komoly hírértéket képvisel egy ilyen expedíció. A Mount Everest az egész biztos, hogy a legnagyobb duranás lesz ilyen kommunikációs szempontból. Viszont zárásként hadd mutassa meg ezt a néhány kedves képet. mindegy, hogy sikerrel térünk haza, vagy üres kézzel netán, a végső soron a hegy fog nyilván igent vagy nemet mondani, bármilyen felkészültek is vagyunk, kell egy tényleg egy jó nagy adag szerencse, de a legfontosabb cél mindig az, hogy épségben hazatérjünk, és azt gondolom, hogy minden expedíciónak az értelme ez a pillanat, amikor szétnyílik az a bizonyos fotocellás ajtó Feriegyi reptéren, és amikor meglátjuk azokat, akik vártak ránk az elmúlt 2 hónapban, ekkor lesz minden élmény teljes. Köszönöm szépen a figyelmet!
Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videó formájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.